Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok, jó szurkolást is kívánhatnék, bár ez most már így a melegre való tekintettel egyre kevésbé élvezetes, de hát nem zárhatjuk le az éppen vasárnap finisre jutó Európa-bajnokságot, a foci kontinentális tornát, anélkül, hogy az impressziókat ne összegezzük, anélkül, hogy szót ne ejtenénk az éppen felavatott 9-es mezbe öltöző Mbappé madridi pályakezdéséről, és anélkül, hogy legalább utalásszerűen ne jeleznénk, hogy itthon is van foci élet, elkezdődött jelentem, már az első forduló után vagyunk a hazai élvonalban. Ma egy kicsit zsúfoltan leszünk, de megférünk a műsor keretei között, hiszen ABC sorrendben Boros Miklós, Moldovan Árpád Zsolt, Pálfi Csaba Sándor és Rostás Péter István töltik ki a majdnem gyepes, de azért jócskán lefocizott tetőteraszt. Köszönöm, hogy itt vagytok.
Köszönjük a meghívást.
Köszönjük szépen.
Gól királyok, és akkor már is úgy kezdem, hogy Mikinek a mezére tekintek, egy narancssárga, nem az a győztes oranzs, de azért Gakpo 3-mal viszi a pálmát, nem egyedül. Van ott Harry Kane, van Mika Utadze, Musiala, Dani Olmo és egy Sánc nevű szlovák csatár. Hogy néz ki ez? Mert ugye azt mondják, hogy a focit azt gólokra játsszák, meg attól szép, ha van gólhelyzet, ha mozgalmas. Erről az EB-ről sok mindent mondtak, lehet, hogy látványosabb kellett volna, hogy legyen a gól hiányzott belőle, vagy tulajdonképpen mi az, ami... Mint minden torna után egy picit azt mondja az ember, hogy hát jobb lett volna, ha... És akkor itt pontok vannak.
Igen, nagyon érdekes, hogy nagyon sokan fanyalognak arra, hogy ez egy gólszegény Európa-bajnokság volt, miközben a 2-29-es gólátrag az egy tízessel magasabb, tehát egy tízeddel magasabb, mint a vele egy időben zajló Copa Amerikáé, már pedig, hogy arra gondolunk, hogy a dél-amerikai, a latin-amerikai futball az mennyivel gólgazdagabb, látványosabb, hát sokkal gólszegényebb torna volt az Egyesült Államokban, mint Németországban. Illetve 1980 óta, tehát a 8 csapatos Európa-bajnokságoktól számolva, 4 csapatosokat hagyjuk ki, mert ott egy meccs is már nagyon torzíthatta a mintát, ennél 4 gólszegényebb Európa bajnokság volt. Egy már maga a 8-as, amikor 1.83 volt a gólátlag. De például nagyon sokan dicsérik a 8-5-i franciaországi Európa bajnokságot, akkor is 2.18 volt, tehát hogy a mostani 2.29-nél valamivel kevesebb gól esett. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hullámzó Európa bajnokság volt a színvonalában, de rossznak nem nevezném. Az pedig, hogy egy ilyen szétoszlott a gólkirályi cím, erre azért már volt példa a futballtörténelemben, hogy ráadásul egy olyan korszakban, amikor nagyon gólgazdag meccsek voltak, 62-es világbajnokságon volt 6 darab társgólkirály, csak akkor nem 3-3, hanem 4-4 góllal, ugye többek között így lett Albert Florian is világbajnoki gólkirály.
Zsolt, te ott voltál a torna egy meghatározó szakaszán, a csoportmérkőzések jó részét testközelből követted, a közönséget, ahogy nézted, ő mennyire hullámzott, mennyire várta azt, hogy neki helyzet kell, neki esemény kell, történés kell, mutatvány, szóval, hogy megint a látványra, a sikerre, a mondjuk úgy, hogy a gólörömre kérdeznék rá, vagy gusztálta azt is, hogyha volt egy tiszta szerelés, egy jó keresztpassz, egy okos testcsel.
Az Európa-bajnokságnak a hangulatát meghatározta az, hogy sör, a sör. A sört lehetett vásárolni a stadionokban is. Emiatt aztán az általános jó kedvet azt mindenképpen ez nagyon megemelte. A foci az sokszor nem is számított igazából, mert hát amikor elfogyasztasz 10 sört egy mérkőzés alatt, akkor igazából...
Oldódik az élmény.
Ami visszatérve egy kicsit arra, amit Miki is mondott, nagyon magas volt például az öngóloknak a száma, talán minden Európa-bajnokságnál magasabb.
Az előzőn egyel több volt.
Nem úgy érződött.
Igen, persze, csak mondom, hogy ennyire rövid az emberi memória. Hogy az előző Európa-bajnokságon 11 öngól volt, most 10 volt, és mindig azt mondja, hogy most milyen sok volt.
Mert hogy ez frissebb.
Azért. Igen.
Amiben ez az EB viszi a primet szerintem, csak erről még nem láttam statisztikát, az a visszafújt góloknak a száma. Nagyon kíváncsi lennék, hogy eddig hány gólt nem adtak meg, vagy hány érvényesnek tűnő találatot nem adtak meg, és most hányat, mert ez a leszszabály, hogy millimétereket ki tudunk videózni.
Ez... Pici a minta, ugye ez a másik Európa Bajnokság videóbíró, azt gondolom, hogy még túl pici a minta ahhoz, hogy erről igazán komoly vitát lefolytassunk. Tehát azt gondolom, hogy lement két Európa és két világbajnokság videóbíróval, tehát 18 óta még le kéne menjen legalább egy teljes világbajnoki ciklus, tehát a 2030-nál húzhatjuk meg, amikor már lesz egy több mint egy évtized videóbíró, azt a határt, amikor már ezt mérlegelhetjük. Ne felejtsük el viszont, hogy a digitális technológia Anglia olyan mértékben fog fejlődni ebben az időszakban, hogy ez tovább fog finomodni. Arról, hogy a Lash szabálynak a pontosítására mire van a szükség, azt ugye a korábbi adásokban nagyon sokszor kiveséztük, és gondolom egyetért mindenki abba, hogy a Wenger féle javaslatot kéne megfordni. Más kérdés az, hogy az UEFA-nak a technikai bizottsága az egyetlen, ahol korábbi futballisták és edzők vannak, mindenhol másról, más szinten ugye már nem is sportpolitikusok, hanem sokkal inkább sportbürokraták ülnek, akiken azért sokkal, de sokkal nehezebb bármilyen döntés, és akár jó vagy rossz döntés, most nem a döntést akarom minősíteni, bármilyen döntés, bármilyen váltás nagyon nehéz lesz átvinni.
Igen, hát az furcsa, hogy például most egy finálé egy hátvéd tért kalácsától függött, mert hogy a Oyar Zabal gólja ettől lett érvényes.
Oyar Zabal gólja nekem az, ahogy megmondom, hogy az első szabad szemmel láthatóan egy vonal volt, ami aztán persze kiderül, hogy tökéletes egy vonal nem létezik már abban a pillanatban, amikor a videót használjuk, de azt valószínűleg, hogy videóbíró nélkül is megadták volna, mert azt mondta volna a Parti, ez az ilyen egy vonal. Tehát a Parti az ön nem emelte, hogy lesz. Tehát a Parti az szabad szemmel azt mondta, hogy ez szabályos gól volt. Nagyon fontos része.
Hát jó, de ez millimétereken múlik. Lukakunak a második olyan, amit elvettek, az is millimétereken múlik. Tehát egyébként, hogyha Lukakutól nem veszik el azokat a gólokat, és egyik se volt nagy lesz, akkor ő is társgól király lett volna.
Igen, és ne felejtsük el, hogy...
És jobbágon jutnak tovább, és lehet, hogy még tovább mentek volna a belgák, és jobb morállal is mentek volna tovább. Ez egy nagyon érdekes kérdés.
Nagyon érdekes kérdés, és ugye nagyon fontos az, hogy amikor az EB előtt beszélgettünk arról, nem csak miket, hanem másokkal is, hogy kire érdemes fogadni a gólkirei címre, akkor mindenki azt mondta, hogy hiába a legvalószínűbb az, hogy Mbappé vagy Kane, és Kane végül be is jött a gólkirályok közé. Lukaku az, aki árérték arányban a legjobban megéri megfogadni a gólkirei címre. Igen. Egyszerűen azért, mert egy könnyű csoportja van, ahol esetleg megszórhatja magát. És ő megszórta magát érvénytelen gólokkal.
Igen, 18-as odza volt.
17-es, de irodától függő.
Irodafüggő, igen.
Zsolt, mennyire volt ez a történet így kívülről, tehát a stadion közelből, meg a lelátóról egy jól megrendezett, jól levezényelt, jól menedzselt eseménysorozat, és főleg azért vagyok erre kíváncsi, mert ugye az első napokban voltak kisebb-nagyobb surlódások, volt egy kimondottan agresszív fellépése egy szurkolónak, akit aztán hamar Móresre tanítottak, de utána, ahogy a torna haladt előre, vagy legalábbis én nem figyeltem eléggé, elhalkultak, tehát hogy ezek a mindenféle rendbontások, feszültségek, ezek egyrészt ritkultak, és aztán el is tűntek, tehát hogy végül is a sok sör, meg a gólöröm, meg mindenféle dacára, meg időnként azért voltak nemzetek, akik ugye klasszikusan nem csak a tribünökben, hanem úgy egyébként is riválisként tekintenek egymásra. Szóval, hogy nem harapódzott el, ezt akarom mondani. Úgy tűnt az első két napon, hogy ott a hatóságoknak bőven lesz mit tenni, aztán végül nem azt mondom, hogy lebzseltek, vagy hogy munkanélküliek voltak, de hogy simán ment a többi.
Az, hogy nem volt gond, az szerintem mindenképpen annak köszönhető, hogy a németek nagyon felkészültek. Tehát az, hogy az elején volt egy-két összemenés, és utána ezt már nem láthattuk, ez azzal magyarázható, hogy a német biztonsági szervek, azok egyrészt a háttérben nagyon jól dolgoztak, tehát akiket kellett, azokat kikapcsolták a dologból, az ekvációból, az egyenletből. A másik pedig az, hogy nagyon-nagyon magas volt a német rendőröknek a jelenléte, és ez a jelenlét, ez mindenképpen elriasztotta azokat, akik problémát akartak okozni. A másik pedig a jelenlevő német rendőröknek a hozzáállása. Tehát én voltam a 16-os Franciaország Európa-bajnokságon, Magyarországon pedig 21-ben, amikor volt az Európa-bajnokság több országban, és mindenhol ilyen ijesztőek, ilyen megfélemlítő jellegűek volt a rendőröknek a jelenléte. Na hát itt nem volt az. Én is nagyon csodálkoztam, de a német rendőrök ők mosolyogtak, és barátságosan álltak hozzá. Több ilyen szurkolói vonuláson is részt vettem, a magyarokén, meg a románokén is, és ők, mintha ők is közönség lettek volna egy ilyen vonuláskor. Nagyon nagy számban voltak ott, mindent leszabályoztak, hogy melyik is utcán mehetsz végig, mikor kell megállni, mikor kell elengedni. Próbáltak a tömeget is így ebből a szempontból is szabályozni, de végig a mosolyal az arcukon. És emiatt a feszültséget, ami esetleg úgy nőhetett volna a közönség részéről, ez nem volt.
Volt meg egy érdekes jelenség egyébként, hogy a stadionokon belül azért olyan nagyon durva jelentek nem voltak, hogy a legnagyobb probléma az volt, hogy valami portugál meccsen utolsó 20 percre 5 különböző ember rohant be Cristiano Ronaldo a pályára autóban kérni. Portugál kiesése ilyen szempontból jót tett a meccsek szervezettségének.
Igen, és ami pedig nagyon érdekes volt az, hogy a stadionokban is, tehát ott volt a kapuk mögötti kemény magi lelátó, de amúgy a stadionban vegyesen ültek az emberek. Tehát, hogy ahogy adta a rendszer a jegyet nekik, úgy ültek, és ebből sem adódott probléma, tehát, hogy nem verekedtek össze az egymás mellé került más országoknak szurkoló emberek. Tehát ez is egyrészt, mintha felnőtt volna a közönség egy ilyen eseményhez.
Talán egyet azért emeljünk ki a grúz török csete paté, ott volt egy enyhe kis konfliktus. Nem haraponcott el az se, de azért az úgy lát, tehát azt a kamerák se tudták nem megtörténtként közvetíteni.
Az nem volt, hogy kaukázusi ország először volt az Európa bajnokságon, tehát az egy olyan szukri kultúrás, ugye nekik a hagyományos ellentéteik a törökökkel, amire eddig még nem volt példa, hogy Európában sem, tehát a grúzok teljesen újak voltak, viszonylag kicsi ország, nagy diaszporával, tehát nekik a közönség összetétel nagyon hasonló lett a románokéhoz, hogy nekik a közönség egy része az Franciaországból, Németországból, Svájcból, ahol külföldön dolgoznak, jöttek. Ugye Zsolt erről korábbi adásokban mesélt, hogy a román közönség nagyobb része nem Romániából, hanem a diaszporából jött, és azok, akik a diaszporában élnek, az ottani futballkultúrát élik meg, azoknak tényleg a meccs az esemény, szórakozás, nem pedig a feszültségnek a kiadása is lehetőség.
Igen, és ami hát ezt mondjuk egyrészt a szerencsés sorsolásnak, meg aztán az, hogy a csapatok nem úgy jutottak tovább, hogy lejuthattak volna, hogy nem lett például egy román-magyar, nem lett egy magyar-szlovák, nem lett egy horvát-szerb meccs, mert ebből aztán adott volna konfliktus bőven.
Nem volt angol-skót, ugye az előzőben volt.
Nem, az angol-skótot végül a döntő után rendezték meg Twitteren. Amit az angolok kapnak a skót szurkolóktól, arra nincsenek szavak. Tehát...
Azért próbálj néhány passzus, vagy nem tudom, hát, bonmo szintjén érzékeltetni, hogy milyen hangulat van a Kingdomban.
Oké, rendben. Hát a legelső sztori az volt, hogy miután lefújták a meccset, egy 20 perc múlva olyan 200-szor lehetett ugyanazt a képet látni, és Skócia-Spanyolország 2-0. Ugye a selejtezőkben a skótok sikerült legyűrjék a spanyolokat, és ezzel kapcsolatban írták az angoloknak, hogy ez nem való mindenkinek. Tehát ez csak nagyon komoly a futball nemzeteknek. Természetesen az angolok visszavágtak, azt mondták, hogy mi ott voltunk a döntőben, és azt mondták, hogy figyelj, mi hamarabb hazamentünk nyaralni, és pont annyi kupát nyertünk, mint ti. Úgyhogy... és természetesen...
Igen, egyébként oké, hogy tényleg a közösség mindenből is szórakoztak az emberek, de azért lefejtsük el, hogy a döntő napján megjelent a skót nacionalista pártnak az újságjának a címlapjába, amikorbe egy spanyol futballista konkrétan szétrúgja az angolok fenekét.
Hát és a skóciai kocsmák spanyol zászlót tettek ki a skót mellé. Úgyhogy...
A skóciai kocsmákban helyszíni jelentéseim voltak egyébként az elmúlt két hétből, tehát ott pontosan tudom azt, hogy például azokat a meccseket, amiket nem a BBC közvetített, hanem a skótoknak a saját helyi televíziók, és ahol Eli McCoy-t, a korábbi világklasszis Rangers csatár volt a szakkommentátor, hát ott nem az angoloknak szurkoltak.
Igen, igen, és az egyik Twitter beírás, amit nagyon tetszett, hogy egy skót szurkoló skót zászlóval a profián azt írta, hogy én nagyon sajnálom az angolokat, amikor láttam, hogy megint hátrányba kerülnek, majdnem félrenyeltem a pályámat.
nekem a skót újságírókkal vannak élményeim, tehát a magyar skót meccsen, tehát annyi külföldi újságírót egy országból, mint a magyar skóton volt, skótot konkrétan nem láttam még egy helyen. Tehát, hogy iszonyatosan fel voltak erre, spannolva erre az Európa-bajnokságra. Nagyon készültek. A legkisebb városnak a legkisebb rádiója is ott volt, és próbálta közvetíteni valamit egyedit szerezni erről az Európa-bajnokságról. Tehát ők nagyon-nagyon készültek erre. Más kérdés az, mondjuk ez ilyen belső információ, ilyen újságírói dolog, hogy nagyon megnehezítették nekünk a dolgunkat az Európa-bajnokságon. A kiküldött tudósítóknak nagyon kevés lehetősége volt arra, hogy interjúkat készíthessen, hogy egyáltalán elérhessen azokhoz az emberekhez, akiket meg akar szólítani. Ezt az UEFA-nak, szerintem ez egy nagyon-nagyon nagy fekete pont az UEFA-nak, hogy nem tették elérhetővé az embereket.
Az egész futballra egyébként jellemző, csak hát itt mi Kelet-Európában még mindig ilyen családiasabban éljük meg a futball, de a nyugat-európai futballban nagyon-nagyon jellemző, hogy iszonyatosan szabályozzák az adott szövetségek a csapatok és a sajtó közötti kommunikációt, tehát nagyon formalizáltá vált egyébként.
Maradjunk az elődöntőknél, mert ott hagytuk abba tulajdonképpen ezt a sorozatot. Akkor még nem játszottuk le csak ócok szintjén a fináléba vezető utat, és akkor igazándiból az a kérdésem, mert ugye nagyjából úgy sejtettük, hogy ez lesz. Hogy egy, nyilván most én ha a trikódra nézek, akkor a hollandok kellett volna, hogy ott legyenek, de hogy ez a Spanish or English játék, ez most így tényleg nagyon aktuálissá vált. Így visszapörgetve, ugye, mert végül is három meccset próbálunk valamilyen szinten közelképbe hozni. Mennyire volt egyértelmű, hogy ez a két csapat vívja meg a végső csatát?
Szerintem egyáltalán nem volt egyértelmű. Az angol-holland összecsapáson történt egy 11-es, amit bevallom őszintén, amikor ott visszajátszották, akkor se értettem, sőt a meccs után se értettem, úgyhogy megnéztem még egyszer, letöltöttem a meccset, és megnéztem full HD-be, de akkor küldtem Mikinek egy SMS-t, hogy ez most 11-es volt, vagy nem volt 11-es.
Ez az a pillanat, a hallgatók hát memóriáját felfrissítendő, amikor Harry Kane rá sózná a labdát a kapura, és ő már elrúgta a labdát, és akkor találkozik a védő lábával.
Igen, de
az ő lába
van lendületben.
Az ő lába van lendületben, és volt is ott egy, hát mondjuk azt, hogy szüszpansz, tehát a történés után nem az volt, hogy egyből, hanem a visszanézés is olyan nem vontatott, de úgy hagytak rá időt.
Hagytak rá időt, igen. Na most én akkor úgy voltam vele, hogy ezt bűnbe fújni, szabálykönyv alapján, Miki azt mondta, hogy szabálykönyv alapján be lehet fújni. Az Emlés stúdiójában az általam nagyon-nagyon tisztelt Hegedűs Henrik azt mondta, hogy inkább igen, mint nem.
Mert hogy megkésett belépésként értékelték?
Hát igen, és nem biztos, hogy úgy kellett volna. De aztán felmentem a Twitterre, és az a helyzet, hogy angol szakértők, futballlegendák, olyanok, mint Gary Neville, Ian Wright, Alan Shearer és Jamie Carragher, ők mondták azt, hogy ez botrányos, ez szégyenletes, stb. És Gary Neville azt mondta, hogy védőként is szégyenletesnek tartja, mert ugye őt szokták azzal szekálni, hogy az ilyen helyzetekben általában védő javára dönt, mert ő védő volt. Mindenki azt mondta, hogy az a 11-es botrány, és őszintén szólva azt a meccset így visszahozni abban a meccsbe az angolok, ez nem volt fel, és szerintem az a holland csapat ugyanúgy megérdemelte volna, sőt jobban megérdemelte volna, hogy tovább menjen. És a spanyol-holland döntőnek mindenki örült volna, mert ahogy láttam...
Miki örült volna a legjobban,
igen.
Az, aki azt mondja, hogy szerintem 11-es volt, én azt gondolom, hogy a védő Dumfries egyébként ugye elkésett, tehát Kane elrúgta a labdát, és Dumfries alulról felfel belerúgott a Kane talpába. Én azt gondolom, hogy az ilyen kontaktokat, tehát nem csak Kane-nek a lába a labda felé lendült, Dumfriesnek a lába pedig Kane felé lendült. Ez egyértelmű kontakt volt, Dumfries nem ért labdát, ez 11-es, és nagyon-nagyon megdöbbentett az eset, és érdekes módon a román kommentátorokat döbbentette még, másnap okay. A Paks Korvinol egy ugyanilyen esetet, egy amúgy rendkívül jól bíráskodó fiatal norvég bíró nem fújt be, a várja visszanézte, és nem hívta őt ki. És akkor például kísértetesen hasonlított, ugyanaz, hogy a védő alulról belerúg a csatár lendő lábának a talpába. Tehát a Korvin védője, én azon vélemény vagyok, hogy annyira nem volt köze az akciónak a labdához, hogy és egyértelműen megrúgta a csatát, hogy az ilyet be kell fújni, és Csabával ugye elég komoly vitánk alakult ki chat üzenetekbe arról, hogy ezt be kell fújni, vagy nem, és azt mondtam, hogy élőszoba talán ezt a vitát könnyebb lefolytatni, mint pötyögni a telefonba. Én azon vélemény vagyok, hogy igen, rengeteg ilyet láttam, amilyet nem fújnak be, én szerintem azok a hibás döntések, ez egy teljesen egyértelmű kontakt.
Én pedig azt mondom, hogy a védőnek semmilyen más módja nem volt, blokkolta a lövést, és nem ő rúgott bele, hanem belerúgta. Kénnek a lába abban a pillanatban sokkal gyorsabban mozog, mint a védőnek a lába. És nem 11-es. Most nyilván erről napestig el lehetne vitatkozni.
Még azt nem kell vele kalkulálni ebbe a dologba, hogy a lövés már megtörtént. Tehát, hogy igazából a lövésnek a mozzanatát nem zavarta meg.
A lövő mozzanat nem fejeződött.
De a labda már elhagyta lábát.
Hát a labda már elhagyta lábát.
Erre most egy nagyon szélsőséges példát fogok felhozni. 10 éve ezelőtt beszélgettem egy játékvezetővel, gyakorló játékvezetővel különböző játékhelyzetekről. Elmesélt nekem egy ilyen nagyon elméleti szituációt. Azt mondja, hogy a fehér csapat támadásban van, miközben a saját 16-osban a fehér csapat hátvédje pofonvágja a piros csapatnak a csatárát. Mit kell ítélni?
Ez 11-es.
11-es. De ha a labda a pályán kívül van?
Akkor is 11-es.
Nem, akkor csak piros lap. Mert nem lehet szabadrugást ítélni, ha a labda nincs játékban.
Pirosat ad egy olyan 16-oson belül elkövetett szabálytalanságért, úgy, hogy közben nem ítél 11-est. Oké, rendben.
De a labda nem nincs játékban, a labda pályán kívül van. Mert ha a labda nincs játékban, nem lehet szabadrugást ítélni. Tehát olyankor bünteti, megtorják a sportszerűséget.
Jó, de itt a labda még
játékban. Erről beszélek, a labda játékban volt. Szerintem, igen, elhagytam a Kane lábát, de maga a lövő mozdulat nem fejeződött.
Hát igen, de itt a fault nem egy pofon volt, itt a fault egy
persze, de azért mondom, hogy itt most a játékvezető is éppen az, hogy szemléltesse a különböző lehetőséget, egy nagyon szélsőséges helyzetet hozott fel a történetre. Itt elrúgta már Kane a labdát, amikor megtörtént a kontakt, ez egyértelmű, de attól még a labda játékban volt, a lövő mozdulat még zajlott, és mondom, szerintem Kane-nek a lába a labda felement, és a védő lába pedig Kane felement alulról felfele, de mondom, ezt napestig el tudunk vitatkozni.
Igen, szerintem menjünk tovább.
Maga a meccset egyébként, ahogy Csaba is mondta, igen, befolyásolta, ez egy nagyon-nagyon kiegyensúlyozott meccs volt, amit szerintem a végén eldöntött az angoloknak a jobb játékos minősége. Nem a formája vagy a tudása, hanem a jobb játék minősége az, hogy ők be tudtak hozni a padra Oli Watkinst.
Hát igen, sőt...
9 perc után egyetlen labda érintés és gólt ért. Ez volt az ő technikai, úgymond...
De Oli Watkinst egy baromi jó csatát. Néztük a Villában múlt szezonban, fantasztikusan jól teljesített. És nem vagyok egyedül azzal, aki azt mondja, hogy talán Kane-nek kellett volna cserecsatárnak lennie ezen az EB-n, és nem Watkinsnak.
Legalábbis az EB második szakaszában már mindenképpen. Tehát főleg onnan kezdve, amikor a negyed döntőktől azért ő már nem teljesen egészségesen játszott, és akár Kane, akár Ivan Toney egyébként, mert amikor Ivan Toney cserélte be, az sem volt egy rossz döntés.
Nem. Egyébként. Ő is egy kitűnő csatár.
És nagyon érdekes volt, egy adott pillanatban az angol csapatban, a hollandokéni meccsen pályán volt három olyan játékos, aki az idei Premier League-ben top 10 góllövő között volt. Tehát ugye Palmer, Watkins, és akkor még pályán volt Kane is.
És mivel magyarázzátok azt, hogy Kane nem került ki? Tehát, hogy nem úgy kezdő volt, tehát a tehetetlenségi erő, hanem a szentehenek.
Nem is, hogy meg azért ő csapatkapitány is. Tehát azt gondolom, hogy Kane-t nem kezelik úgy, mint Ronaldot, aki tényleg nem lehet lecserélni, ilyen például a válogatottba. Tehát nem kezelik érinthetetlenként, de tovább kitolják a határait, mint egy átlagos játékosnak. Tehát azért,
sokkal többet játszott, mint amennyit kellett volna. Így van, és az, hogy Watkins nem kezdett helyette, egyáltalán ez teljesen nyilvánvaló az, hogy Southgate-nek a fejében, aki egyébként ma lemondott, Southgate-nek az volt a fejében, hogy mi Kane-nel kezdünk, mindegy, hogy Watkins hogy teljesít. De könnyű, amikor beteszel egy Watkins-t és eldönt egy meccset. Úgyhogy először él a labdához. Akkor nem fordul meg a fejedben az, hogy az egyébként is nagyon fáradt és hosszú szezonon túllevő Kane helyett
részben sérült
Kane helyett őt kezdett. Tehát szerintem az egy pocsik
döntés. Az elmúlt éveknek a tapasztalat alapján Kane is el tudja dönteni a meccseket. Tehát úgy ugyanúgy az ő lábában is benne lett volna a gól.
Igen,
tehát,
és ez egyébként nagyon érdekes, hogy Kane, ha megnézzük, akkor az előzőzőn és a mostani Európa-bajnokságon összesen rúgott 7 gólt, ebből 6-ot az egyes késes szakaszba.
Én értem, én csak azt tudom mondani, hogy nem focizott jól.
Nem.
Mit tudom én, hogy Svájc második fél ideje után már nem focizott jól.
Nem, egyértelmű, csak ugyanakkor meg olyan múltja van, és olyan tapasztalat is van vele szemben, ami azt mondom, hogy nem Ronaldo, akit nem cserélnek le soha, de olyan, akit nem a 70., hanem a 80. percben fognak lecserélni.
Sérülések, mert hogy ez szóba jött, hogy azért befolyásolta a teljesítményeket, itt gyorsan futunk egy kört, hogy Szoboszlai, Mbappé, Kane is még folytathatnánk, mert azért még buktak ki meghatározó focisták a torna folyamán. Ezek mennyire nyomtak alatba, vagy mennyire látszik az, amit egyébként azt hiszem a legelső találkozónkor vetettünk fel, hát félelemként, vagy mindenképpen rizikófaktorként, hogy főleg az angol bajnokságból, meg hát a spanyolból is érkező és rengeteg meccset lejátszott, hát Jamalnak is mennyi, 50-valahány meccs volt a lábában.
4000 perc szólott volna. 17 éves.
Tehát döbbenetes, hogy...
Igen, ez majd rányomja a bélyegét a 20-as évei közepére.
Nem véletlen egyébként, hogy nem követték el a spanyolok azt a hibát, amit három elkövettek Pedrivel, nem viszik Jamalt az olimpiára.
Jól teszik.
Uh-huh. Eredetek terve volt, nem lehetett tudni, hogy az Európai Bajnokság ennyire meghatározott, ennyit fog játszani, és utána már az EB-k közben bejelentették, hogy akkor Jamal nem megy az olimpiára. Az előző Európa Bajnokság után 6 vagy 7 játékosuk ment az olimpiára, ugye akkor De La Fuente éppen az olimpiai csapatnak volt az edzője, és akkor Pedrinek az elmúlt három évben a súlyos sérülése az abból a 20-21-es szezonjában fakad, amikor 70-nél többet
terhelték
az olimpiával együtt, és nem volt nyári szünete. És azt gondolom, hogy ilyen szemben jó döntés, innen a spanyol válogatottban a felnőttekből egy játékos fog menni az olimpiára, az a Fermín López, aki a legkevesebbet játszott a mezőnyjátékosok közül az egész EB-n. Tehát, hogy aki nem egy túlterhelt klub szezon után jön, egyébként teljesen más csapattal mennek.
Na de visszatérve erre, hogy sérülés. Tehát itt két olyan történet van, ugye a Kane meg a Mbappé esete, ahol tulajdonképpen élesbe ment a küzdelem a döntőjét, hogy ezek a kulcsemberek, hogy nem voltak 100%-osak, sőt, hát én azt hiszem, hogy Mbappé esetében még a 70-et is túlzásnak,
én is túlzásnak
tarthatjuk. Tehát, hogy mennyire szólt arról az utolsó felvonás, hogy itt akár ez is befolyásolhat.
Itt igazából az a kérdés, hogy mi a rosszabb? Az, hogy Mbappé nem játszott 70%-on se, ezzel egyetértek. Az, hogy ez rányomta a bélyegét a csapat a játékára, ezzel is egyetértek. Megkockáztatom, hogy egy egészséges csúcsformában levő Mbappéval franciák tovább jutnak a spanyolok ellen, és akkor most nem ezt az EB-t néztük. Viszont azt is mondom, hogy Deschamps-nak kitiltotta meg azt, hogy bárkor átkezdesse Mbappé helyett. Senki. Ugyanúgy, ahogy Southgate-nek se tiltotta meg senki, hogy Watkins játszassa Kane helyett. Mind a két egyébként borzasztóan defenzív és nagyon biztonságra törekvő edző meghúzta a biztonságra hajazó döntését, és be is bukta. Tehát ha bárkor kezdett volna, akkor Mbappé nem szórakozik el annyit, nem elszórakozta a labdákat. Egyszerűen nem volt abban az állapotban, hogy kihozza magából azt, ami benne volt. Ettől még ő a világ legjobb játékosa, de én úgy gondolom, hogy ez legalább annyira szólt Deschamps-nak a rossz döntéséről, mint Mbappé-nak a sérüléséről.
15 milliót kap évente, 5 évre írt alá ma éppen a Realnak, úgyhogy ennyire áraszták be a
Ennél sokkal többet
kapcsolat. Ez a futbolista fizetése, igen. Tehát hogy emeltnek ott van a saját privát reklámszerzősei. Ugye
nem, hát a Real Madridtól is kap egy csomó pénzt, aláírási pénzt, amit elosztanak évekre, nem?
Igen, amellett is van aláírási pénz, de például az Mbappé reklámjogain fele-fele arányba osztozik a Real Madrid és Mbappé, tehát hogy nagyon komoly bónuszok vannak, és nagyon komoly feltételek vannak ott. A nyers futbolista fizetés az a 15 millió, tehát az és érdekes, mert nettó, tehát hogy ez bruttóban azért sokkal több a Realnél, sokkal többet fizet ki, de mindenképpen érdekes döntés. Ami pedig az Mbappé döntést érinti, én azt gondolom, hogy a francia válogatott Mbappé egy olyan játékos, akinek 70%-on is a világ 5-6 legjobb játékosok között van. Nagyobb hibának tartom nem azt, hogy játszották a spanyolok ellen, hanem azt, hogy ugye azon a meccsen a spanyol védelem tartalékos volt, se Carvajal, se Lenormand nem játszott sérülés miatt. És Deschamps azzal próbálta megállítani a spanyolokat, hogy a 38 éves tartalék jó pátját Jesus Navasot tette le Mbappét balszélsőként. És nem jött be. Nem lett volna talán okosabb, hogy középen a szinteinként nem túl gyors Nachoval szemben játszassa?
De igen, de kit... Mm. Igen, értelek.
Tehát, hogy a pozícióját is sem választotta meg jól ez a mérkőzésen. Ő ráment arra, hogy olyan sebességbeli különbség lesz Jesus Navas és Mbappé között, amivel ő megnyere a pályának azt a területét, és nem jött be neki. Jesus Navas nem vesztett döntő párharcot. Egyszer-kétszer lefutottak, de akkor is ki tudta szorítani oldalra. Nem tudott Mbappé ezekből a lehetőségből helyzetbe kerülni önmaga, vagy helyzetet teremteni a többiek számára.
Illetve le is duplázták Navast, vagy két. Tehát amikor látták, hogy ott már beadás veszély van, ott volt a második ember, tehát azért úgy látszott, hogy figyelik azt a szárnyat.
És lehet, hogy kezdetni akarta mindenképp Kolumban, itt már látta, hogy formában van, aki egyébként legyünk őszintén, meg is hálálta, fejelt egy gólt most.
Viszont
Mbappé beadásában.
Amit nem értek, hogy a franciák, hogy túl kevesen nyújtok Giroudhoz ezen az Európa-bajnokságon.
Hát igen, Miki, mert neked tudom, hogy nagy szívszerelmed Giroud, de...
Alapvetően azért... kedvem a bolya centereket, és ezen az Európa-bajnokságon igazából klasszikus centerrel a nagy csapatok közül csak a spanyolok és az angolok játszottak. Az összes többi csapat nem klasszikus centerre játszott. A németek pedig, viszont a németek általában időbe cserélték be fülkrugot, tehát akkor is, amikor nem tudta megfordítani a meccset, mint a negyedben, akkor is megvoltak rá a helyzetei. Ehhez képest Giroudnak a nagyon kevés percét, akkor is, amikor krízis helyzetben voltak a franciák, azt azért nem igazán értem, de Champagne úgy gondolom, hogy továbbra is, amit mondtunk, ő is egy nagyon óvatos edző, biztonsági edző, nem egy nagyon fontos meccseken feltette egyszerre a három nagyon jó labdaszerző játékosát, és érdekes, hogy ez a három nagyon jó labdaszerző játékost is a spanyol középpálya ki tudta játszani, és ez a spanyolnak szerintem a legnagyobb dicséret ez Európa-bajnokságon.
Hát de levitte Kantét 60 perc után, és azt én nem értettem, mert én azt értem, hogy te támadni akarsz, de hogy fogod visszavenni a spanyoloktól a labdát, hogyha nincs Kanté?
Igen, csak ott van Camavinga, ott van Tchouaméni, akik az új Kanték, csak hát
majd egyszer lehetnek.
A 10 év rutin különbség az kijött, hát de egyébként Kantéval sem tudták túlságosan elvenni a spanyoloktól a labdát, tehát a játéképpen olyan nagyon nem változott, ott azért tényleg döntő volt, hogy a spanyolok a második góljuk után le tudták nyerni a francia térfélen a labdát, tehát akkor már visszajött az a tikitáka, amit mondtuk, hogy a spanyolok már túl léptek rajta, de amikor előnyben voltak, és nagyon kevés idő volt, ott a hosszabbítás perceken felálltak passzolni a francia térfélen, és akkor nem volt.
Hát igen, kitűnő stratégia, hogyha nálam van a labda, akkor az ellenfél nem fog kiegyenlíteni, ez teljesen biztos.
Amúgy az UEFA-nak a belső rendszerében, én mint akkreditált újságíró kaptam egy ilyen elemzést, ami arról szólt, hogy hát igazából az Európa-bajnokságot a spanyol középpálya nyerte meg. Tehát ők voltak az a fogaskerék, amin az egész eldőlt.
Igen, és nagyon érdekes.
Meg a két szélső. Igen. De amúgy klasszikus center Morata is, csak nem bolya center.
Igen, de őt azért 60 perc után mindig cserélték, tehát mindig jött Olyan Zsábán, mindig jött egy Merino.
Ja, persze, igen.
Tehát ő jebó csapatkapitány, ő nem volt centerhén ebben a csapatban, és ami szerintem meglepőd a spanyol középpályán, azt tudtuk, hogy Rodri egy eszméletlen játékos, azt tudtuk, hogy Daniel Romain nagyon játékos, aki felültésített ebben a csapatban, az Fabián Ruiz.
Igen, egyrészt, és másrészt pedig olyan gond nélkül pótolták Pedri hiányát, hogy le a kalappa.
És a döntőben a Rodriét is, tehát kiesett Rodri, megsérült fél időbe, állítólag a csapatorvos nem engedte vissza, ő akart volna játszani, és ennek ellenére, akit utána megválasztottak a torna játékosának.
És a torna csapatorvosának.
Igen, de mindenképpen azt gondolom, hogy beüt egy Zubimendi, és nem érződött a spanyolok játékán. Nem. Ez mutatja azt, hogy mennyire mély voltak, minden mezőjáték.
És jó volt a középpályás szélés, az a középpálya, az működött, az működött.
Igen, csak egy Rodrit azért...
Nehéz pótolni, abszolút, igen,
és megoldották a nagyon ismert Zubimendivel. Amit te mondtál, ugye, hogy a topligák kifacsart játékosai, ugye a spanyol válogatottak a gerincét, nem a Real Madrid vagy a Barcelona adja, hanem a Real Sociedad adta a legtöbb játékost erre a tornára, és nagyon érdekes, hogy a Basque de la Fuente 9 baszkföldi játékos vitt ki erre a tornára.
Amúgy a döntő után de la Fuente épp azt mondta, hogy azért hozta be Zubimendit Rodri helyére, mert hogy stílusában ugyanazt a stílust hozza, és nem akart szerkezetet váltani a csapatán, és ugyanazt a játékot akarta folytatni a másik fél időben is, amit azelőtt játszottak, és ő volt a leginkább megfelelő erre a feladatra.
Ez jogos, oké.
Ő ismeri a legjobban, hogy egyébként ilyen szempontból nagyon érdekes, ugye, hogy ez a de la Fuente, aki klubedzőként a nulla közeli pályafutása van, mert egy profi szezonban az Alavesre, és azon kívül a Bilbao B csapatát edzette klubszinten, de ez az ember 10 éve a spanyol szövetségnek dolgozik, nyert 2015-ben az U19-esekkel Európa-bajnokságot, 2019-ben az ifi Hágyinak a nagy generációja, ez bronzérmes volt az Európai Bajnokságon, azt az U21-et, azt a spanyolok nyerték meg, de la Fuente volt az edző, 3 éve a Tokió olimpián ezüstérmes volt, a Tokió olimpián 9 játékos volt a mostani spanyol válogatottból.
Hát igen, apropó, miket nyernek a spanyolok. 2001-ben a Valencia vesztett a Bayern München ellen egy BL döntőt, és akkor játszották minden idők legjobb UEFA kupa döntőjét, a Liverpool Deportivo Alavest, és spanyol csapat azóta 27 döntőt játszott BL-ben, UEFA kupában, Európa ligában, VB-n és EB-n, és egyetlen egyet se vesztett el. Soha. 27 döntő 2001 óta.
Az olimpiai döntőt vesztették el argentinokkal 21-ben.
Oké, de az nincs benne a listában. Nem VLL, igen.
A világ legjobbja szeretnék lenni a posztomon, mondja Nico Williams. Most ugye utaltatok arra, hogy a két szélső, a két villámkölyök, vagy gyerek, vagy nem is tudom, hogy mondjam, csodatini, bármit lehet mondani rájuk, mindenképpen ígéretesek, maradjunk ebben. És a múltkori műsorban ezt nem futottuk ki, föl volt nekem jegyezve, generációváltás. Tehát berobbannak ezek a srácok, ugye, Jamal 17 évesen, tehát most tölti ugye a torna idején a szülinapját, megünneplik a edzőtáborba. Williams se túl idős, tegyük hozzá, és még vannak itt még fiatal srácok, akik most keresik magukat, vagy villantak meg, miközben Morata, hát nem csak a döntő második fél idejében sétált le a pályáról, hanem valószínű, hogy ez most már így kifele, Kroos el is búcsúzott, Pepe és Ronaldo már nagy tornákon nem fognak Ronaldo szerepelni, nem fogadni. Illetve Pepe biztos nem, igen. Szóval, hogy van egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy staféta váltás, de hogy azért érzékelhető valamiféle generációs elmozdulás. Mennyire pregnáns ez szerintetek, mennyire fogja meghatározni az elkövetkező 4-5 esztendő európai fociát, és mit láttok e mögött, hogy ez természetesen túl gyorsan zajlik, rapszódikus, csak imit amót, nem jellemző az egész európai focira, egyáltalán próbáljunk ezzel valamit kezdeni.
Az időt nem lehet megállítani, tehát aki megöregszik, az kiöregszik a fociból, aki pedig felnő, az belenő a fociba, tehát hogy itt én nem érzek semmi erőltetettet. A spanyol csapatnál ezek a fiatal játékosok semmi szempontból nem lógtak ki, sőt, felfele lógtak ki, tehát nem érződött az a játékán Jamalnak, hogy ő fiatal, tehát nem tudták eltolni, erő is volt benne, tehát ilyen szempontból mindenképpen azt mondom, hogy hát azok játszottak, azok kerültek képbe, akik amúgy odan felnőttek.
Minden futballban, akár egy EB, akár egy világbajnokság, tehát ezekben a ciklusokban gondolkodnak az edzők, ezekben a ciklusokra. Nem véletlen, hogy az edzők szerződése is egy-egy világ vagy Európa bajnokság után jár le. Tehát így van kötve a szerződések, így ilyen ciklusokban gondolkodnak az edzők. Úgyhogy én is teljesen azt gondolom, hogy ezek teljesen normális folyamatok. Most éppen ezek a fiatalok azok, akik a maguk országban ki tudták harcolni a válogatottságot, és nem csak ott van a franciáknál, jön egy Barcola például, aki szintén 10 éves, ott van a török Arda Güler, akit a Real Madrid úgy nem akar elengedni 15-esen, még kölcsönbe se, hogy egyre én nem tudom, hogy hol fog játszani a három brazil válogatott és Mbappé mellett a csapatba, vagy az angoloknál ott van Palmer, ott van Eze, ott van Gordon, akik a következő angol váltott megadva a játékosok, Wirtz. Tehát rengeteg ilyen játékos van, természetes folyamatról beszélünk.
Igen, de ugyanakkor érzem én Istvánnak a kérdését, mert hogy vannak olyan országok, ahol késleltetik ezeket a betörési lehetőségeket, nem adnak lehetőséget, tehát hogy ahol a fiatal generáció nehezebben tud bekerülni, képbe kerülni.
Hát klub szinten igen, az olaszok híresen nem támogatják a fiatalok csapatba rendszeres játszatását, de talán ott is most már csökkenőben van a trend, és ennek van egy gazdasági oka is. Most a jelenlegi futballpiac sokkal magasabbra taksálja a tehetséget, mint a már elért eredményeket. Tehát egy 18-19-20 éves kölyköt nagyon könnyű, nagyon-nagyon sok pénzért eladni. És emiatt a kluboknak inkább megéri játszatni a fiatalokat.
Még egy nagyon fontos történet van, hogy az adott fiatal, aki berobban, annak a posztján éppen van jó játékos, vagy nincsen. Mert hiába robban be sokszor egy-egy nagyon tehetséges fiatal, hogyha most a francia válogatottba berobbanna egy 17 éves klasszis védekező középás, az nem játszana Kanté helyett.
Igen, ez is jogos.
Ez jogos, igen.
Tehát sokszor függ attól is, hogy éppen milyen a konjunktúra. Ugye az, hogy mennyire el lehet késni egy generációváltással, ugye a magyar vízilabda aranygeneráció a példa, ugye Kásásék, akiket 16 éven keresztül nem lehetett kiszorítani a válogatottból, mert voltak nagyon jó fiatalok, de nem voltak jobbak a háromszoros olimpiai bajnokoknál, és ők mentek a negyedik olimpiára is. A negyediket már nem nyerték meg, de nem voltak jobbak azok a fiatalok, nem tudtak egy Kásást, egy Kisgergőt, egy Szécsit, egy Bírost kiszorítani a csapatból. Hiába voltak nagyon tehetségesek, utána, amikor ezek nyugdíjba mentek, a következőben úgy ezek a fiatalok már megnyerték a világbajnokságot. Akkor jött el az ő idejük.
Igen, de eljöhetett volna valószínűleg hamarabb is az idejük. Egyébként a generációváltás elkésésének a katasztrofális következményeire. A mostani futballból szerintem a Bayern München a legjobb példa, amelyik kategóriákkal több pénzből gazdálkodik, mint mindenki más. Már a tavalyi bajnokságot is, a tavaly előtti bajnokságot is csak a kegyelem tagján nyerték meg az utolsó fordulóba, de annyira elkéstek, hogy a legutóbbi kiírást már meg sem nyerték. Mondjuk volt egy történelmileg erős Leverkusen, de fel se vették vele a versenyt, és most katasztrofális helyzetben vannak, és kapkodnak fűhöz, fához, fegyverhez.
Egyébként a Barcelonának is volt egy ilyen periódusa.
Hát a Barcelona az annyi sebből vérzik, hogy hát most ez nem lesz egy 4 órás tetőtarasz szerintem.
Arra próbáljunk fókuszálni, hogy ebből a tornából milyen következtetésekkel gazdagodtunk, mi az, ami megszívlelendő, mi az, amitől úgy gondoljátok, hogy akár szervezésileg lehetne még srófolni egy ilyen típusú kontinens viadalon. Egyáltalán hol van a helye, ugye, mert így mindig pariban vannak, hogy akkor, mint a fogaskerekek, hogy EB, VB, aztán közben egy kopa is ott van a háttérben, ne feledkezzünk meg a dél-amerikaiakról, illetve az amerikai kontinensek fociáról általában. Hogy kell beárazni ezt a történetet, mert pénzre váltva, ha egyáltalán az eredményességet ebben is mérjük, meg kell, hogy érje a rendezőnek, meg kell, hogy érje az UEFA-nak, meg kell, hogy érje a játékosok ügynökeinek, és hát nyilván, hogy a nemzeti szövetségek is valamilyen szinten kell, hogy vagy kéne, hogy érezzék, hogy a maguk során így vagy úgy deprofitáltak, nyertek elismerésben, pénzben, státus megerősítésben, a foci megítélésének a javításában akár.
Szerintem ez mind megvan. A nézettségek jók, a szponzori pénzek az egekben vannak, mindenki megkapja magáit, de amit én ebből tanultam, az az, hogy most már másképp kell mondani a híres idézetet, a foci az a játék, amit 22 ember játszik egy labdával, és a végén mindig a spanyolok nyernek, és ha már úgyis ilyen jó az utánpótlás nevelésük, és mi magyarok úgyis utánpótlás nevelés filozófia után kutatunk, akkor le lehetne talán másolni a spanyol mintát, és tele lehetne rakni a magyar utánpótlás akadémiákat spanyol edzőkkel, mert szerintem eredményesebb lennének.
Ennek az Európa-bajnokságnak nem volt egy olyan nagy wow pillanata, amire utána azt mondjuk, hogy ez az a pillanat, ez az a katarzist okozó jelenet, amiről emlékszünk az Európa-bajnokságon, hanem több ilyen kisebb volt. Ugye rengeteg nagyon késői gól volt például. Ezek mind az adott meccsen fordulatot hoztak, az egész EB-ben úgy, hogy nem általában mindig a jobb csapat szerezte őket, főleg az angolok, ugye, akik ebben mesterek voltak, és mondjuk is a döntőt is.
Hát gyakorlatilag a legkorábbi és a legkésőbbi gól között eltelt 110 perc.
Ezek,
és a legkorábbit és a legkésőbbit is ezen az EB-n lőtték.
Igen. És tehát ilyen szempontból mondtam az ennyis, ez egy hullámzó Európa-bajnokság volt, aminek megvoltak a magas és a mélypontjai. Nagyon erős jelzés arra, hogy mennyire kiegyenlített az európai futballzé, mert akkor is, hogy ezek a spanyolok most nagyon kilógtak fölfele, hogy nem volt pont nélküli csapat. Tehát minden kieső is szerzett legalább egy döntetlen. Olyan csapat nem volt, mint egy világbajnokságon szoktak lenni, főleg az ázsiaiak vagy a kisebb közép-amerikai csapatok, akik bucira mennek haza, és nem rúgnak gólt. Nem volt egy Katar, vagy nem volt egy Panama 18-ból. Tehát, hogy ilyen csapatok egy Európa-bajnokságon nincsenek. Az előző Európa-bajnokságon is volt olyan csapat, amelyik három vereséget ment haza, jön eszem akkor a makedónok, de ők is értékelhető futballt játszottak. Tehát az európai középmezőny az ma nem pofozógép, még egy top csata se. Lehet, hogy igen, van egy olyan rossz napjuk, mint a skótnak, és kapnak egy ötöst a németektől, de az a meccs az egész EB-nek a legnagyobb kivétele volt. Ez az EB majdnem minden meccs szoros volt, kényes volt, ennek voltak taktikai és voltak stratégiai okai is. A stratégiai okok közt az, hogy nagyon sok nagy csapat játszott biztonsági futballt, emiatt nem akarta erőből nagyon gyorsan legyőzni a kis csapatokat, hanem inkább azt mondta, hogy türelemmel megvárom, hogy meg az ellenfél hibázik, angolok, franciák, de még a belgák is részben így játszottak egyébként. És ami a legnagyobb tanulság számomra, hogy válogatott edzőnek lenni, szövetségkapitánynak lenni nagyon-nagyon külön műfaj már, mint a klubedzők világa. Tehát megnézzük azt, hogy fiatal felkapott klubedzők, azok egyre nem tudnak bizonyítani a válogatottaknál. A két legnagyobb bukta ezen az európaiságon Martínez és Tedesco. Ugye Martínez, aki már egy belgák után megkapta a portugálos úgy, hogy megnéztem, egyetlen egy trófeát nyert egész évben, de 2013-ban nyert egy FA kupát a Wigannel, és abból él a mai napig.
Igen, akkor amikor megverte a Cityt, és utána vitték el az Evertonhoz, hogy az első évében ötödik lett.
Igen. Igen. És nagyjából abból a két évéből él Martínez a mai napig. Nagelsmann abból él, hogy ő volt a Bundesliga legfiatalabb edzője, de az összes nyereménye, ami van, az egy Lipcsével nyert német kupa, és egy Bayern Münchennel megnyert bajnoki cím. Bayern Münchennel, tehát hogy szuperfavorittal. És a 24 edzőnek, akik ott voltak az Európa-bajnokságon, egyiknek sincs európai kupa győzelme. Spallettinek van egyedül döntője.
Én egy kicsit a hangulatáról beszélnék az Európa-bajnokságnak, tehát nekem az volt érzésem, hogy az UEFA részről egy nagyon jó döntés volt az, hogy Németországnak adták a szervezést. Európa közepén vagyunk, nagyon megközelíthető ország, minden irányból tízezrek tudtak megmozdulni, a skotok esetében lehet, hogy százezrek.
Hollandok az elődöntőbe.
Igen, tehát hogy ez mindenképpen egy jó döntés volt, emiatt volt egy ilyen feel good érzés végig az Európa bajnokságon. Tehát hogy az, amiről ti is beszéltek, hogy a csapatok legalább, nem mondom, hogy pariban voltak, de legalább játszottak, foci tudtak mutatni, tehát még a legkisebb csapat is tudott valami sikerélménye elmenni, a szurkolók egy kicsit ilyen, nem az volt, hogy lefocizták őket totálisan a pályára, hanem egy kicsit ők is fel tudtak mutatni valamit a foci. Emiatt aztán még azok a csapatok, amelyek a csoportkörben búcsúztak, tehát úgy mentek el, hogy egy kellemes, egy jó érzéssel tudtak búcsúzni.
Ne menjünk úgy el Németországból, hogy az odzokról két szót Csabától ne halljunk. Bejött, csak annyit árulj el.
Amit... Nem, én a franciákra tettem, ezt mondtam neked legutóbb is, hogy a franciák nyerik meg az EB-t, nem nyerték meg az EB-t. Az egyes meccseken jól állok, tehát nem, azzal nem volt probléma, de ezek a propok nem jöttek be, és én ugye azt tettem, hogy az osztrákok eljutnak a legjobb nyolcig, és nem jutottak el a legjobb nyolcig.
Na de hát jön Párizs, mert hogy az olimpiai láng már odaérkezett, épp ma nyári játékok keretében meg lesz ugye foci torna, úgyhogy lehet majd kompenzálni is akár, akinek nem elegendő és nem tudja kivárni az ottani csoportmérkőzéseket és történéseket. Itt van a hazai bajnokság, zárult az első kör, nagyon ilyen ultrarövid a jelzések szintjén, hogy láttátok ezt a hazai start helyzetet?
Sepsi jól fogja kezdeni a szezont, a CFL fordított egy nagyot.
És egyébként a 80-es volt 2-3-2-es meccs, ugye a CFL, amelyik rákényszerte arra, hogy fuss az eredmény után a Dinamóval, éve a Botosány Galac, amiben én nem néztem volna, hogy ennyire gólgazdag meccs lesz, de egy látványos adok kapok jött ki belőle 40 fokos melegben.
Amúgy én nagyon várom azt, hogy mikor lesz egy kicsit hűvösebb.
Igen, viszont a többi meccsre tényleg az, hogy idényelni forma, keresik magukat a csapatok, plusz ez az iszonyatos hőség, tehát a másik hat meccsen összesen volt 6 gól. Tehát volt 2-0-0, 2-1-0 és 2-1-1. Kiegyensúlyozott meccsek voltak, és
abból az egyik egy-egy a fecseszébe, az úgy lett egy-egy, hogy inkább 3-1 kellett volna legyen a fecseszébenek, úgy helyzetek alapján, meg minden helyben.
Hát az elsődő helyzetek alapján kellett volna, hogy 2-0 legyen, és 0-0 lett, és utána a 90 percben meg teljes zicsere volt az únak a kapussal, és nem lőtték be, tehát ez nagyon érdekes volt. És ami nagyon furcsa egyébként, hogy még a román sajtó is megjegyezte, hogy a 8-ból 7 meccsen nem voltak a bíráskodással gondok. Azaz egy az viszont óriási hiba volt egyébként.
Tehát az uta
rapid meccsen Kolcsiszkó előbb megadta 89 percben egyenlő megadta az uta gólját, és középkezdés után, tehát amikor már nem lehet, középkezdést elengedte, és a középkezdés után állította meg a VAR beszólására a meccset. Ugye mindig az van, hogy addig nem engedheti el játékot, amíg a VAR nem jelez neki, ha már elengedte, akkor többet nem lehet visszanézni. Na itt most ez már
és az ez a pont Kolcsiszkó.
És pont Kolcsiszkó, aki az elmúlt két évben a bajnokságban a legkevesebb hibát elkövető, és az egész bajnokság legtapasztaltabb, legidősebb bírójáról beszélünk, akinek nagyon komoly problémái voltak a múltban is, aki nem volt soha az egyik legszimpatikusabb bíró, de tényleg az elmúlt két évben ő követte a legtöbb hibát, és elkövet egy ilyen hibát, ami 100%-ban az ő hibája. Tehát, hogy nem a VAR rendszeré, nem ahogy neki, hanem elkövet egy ilyen hibát, hogy lehet, hogy túl későn szólt neki a VAR, lehet, hogy azt mondták neki, hogy vége a vizsgálatnak, és utána azt mondták, hogy de mégis állíts meg. Nem kellett, megadta a középkezdés, 20 másodpercet ment a játék, nem kellett volna megállítani. Ez nagyon nagy hiba volt.
A gól egyébként szabályos volt?
Én nem láttam az esetet, tehát nem láttam a meccset. Okay. A sztorit tudom pontosan, hogy zajlott le. Ilyen szempontból mellékes, azt gondolom, a történet, onnan kezdve, hogy szabályos volt, vagy nem. Ez most egy nagyon komoly hiba volt, és egyel az erőviszonyokból, ezekben az eredményekből, és főleg a mutatott játékból nem lehet következtetni.
Na, semmit.
Tehát semmit. A Rapid az egyre egy nagyon nagy kérdője számomra, tehát ők még mindig azt gondolom, hogy náluk ugyan, mint Krajván, nagyobbak az ambíciók, mint a lehetőségek. Az utána ellen elég mérsékelt.
De a keret jó, az edzőjük neves, tehát elvileg minden adott a sikerhez, a kérdés az, hogy mennyire passzol.
Látjuk azt Románia, hogy egy elrontottat mennyibe kerül. Buktak 2 pontot a Radon, és a következő meccset a CFR-re játszák. Nem nyernek, 2 fultán 2 pont, most nevejük azt, hogy kikapnak a CFR-től, benne van az zsapakliba, de ha mondjuk úgy kezdenek, hogy 1 vagy 2 pontot kezdenek az első 2 forduló után, akkor Romániában nagyon hamar megkérdőjeleződnek a dolgok.
Hát én értem, én értem, de egy ilyen edző, akinek valószínűleg olyan pénzt adsz, amivel ugye a Romániában megfizetett edzők krémjéhez tartozik, azt nem fogod csak úgy kirúgni 2-3 meccs után.
Nem beszélve arról, hogy valószínűleg, hogy be van betonozva az a szerződés, mert hogy angol ügyvédek fogalmazták azt meg.
Csak mondom, nagyon nehéz lesz neki ott az öltözés. Ha nagyon hamar leszek feszültség a csapaton belül, akkor az nagyon vissza fogja vetni őket, és egyre feszültség van Krajován, ahol az edző és Mitrica az első meccs előtt összevesztek, és ugye Mitrica nem kezdett Szebenbe, és amikor beállt, akkor játszott a Krajován játékán, mert azt a meccset a Krajován meg kellett volna nyerni a helyzetek alapján. 9-1 volt a kaputtal lövések száma a Krajovának, úgy, hogy ebből a 9-ből 8 az utolsó 30-re a Mitrica beállása után volt.
Pű, okay.
Tehát ennyit dobott a Mitrica beállása. Csak éppen, hogy korábban volt egy konfliktus edző, és az edző büntetőt azzal, hogy nem kezdett. És ha ez Gülke és Mitrica között kiélőződik ez a konfliktus, az megint nagy kérdés, hogy a Krajova akkor most mit fog választani a tulajdonos. Rotaro eddig mindig játékos párti döntéseket hozott az edzők kárára, és emiatt akár jó edzőket is vesztett el. Itt most nagy kérdés az, hogy szerintem az elmúlt 5-6 év legjobb krajovai edzője Gülke.
Csaba, mondtad, hogy jó lesz a Sepsi. Ez milyen alapon? Miért gondolod?
Én startból úgy gondolom, hogy Storknak a tudása az, mit tudom én, ha nem a legjobb, mert szerintem Petrescu a legjobb edző a ligában momentán, és szerintem ez így is marad még sokáig, de úgy gondolom, hogy az, ahogy a Sepsinek a vezetői köre gondolkodik a futballról, az pont passzol az edzőhöz, és az, ahogy hozzák a játékosokat, és amilyen játékosokat hoznak, az egy egységes egészet. Ott beszélgettünk az osztrákokról 2-vel ezelőtti adásban. Hát azt mondtam, hogy Ausztriának az a legnagyobb erénye, hogy Ralf Rangnick pont olyan játékosokat kap, amilyeneket ő nevelt. És így egy egységes egészet ad az osztrák futball, ami gyakorlatilag klubfutballt játszik, nem válogatott foci.
Na,
én is így vagyok most a Sepsivel, én azt látom, hogy az, hogy Stefanescu elment, az nagyon nem jó. Tehát tényleg messze a csapat legjobb játékosa volt, egy húzó ember volt, stb. Volt. Ez baj. Ezzel együtt nem tartom lehetetlennek, hogy a folyamatosan csökkenő színvonalú román ligában egy egységes koncepció, ahol a hozott játékosok és a scouting találkozik a jól kiválasztott edzővel, az eredményes legyen. Ugye figyelembe véve a Sepsinek a nyilván nem tudjuk a pontos számot, de az elvárható költségvetését, hogy amennyit gondolunk a költségvetésről. Igen.
6 és felett vallanak be általában.
Igen, én is így gondoltam, hogy ilyen 7 millió, tehát innen bajnoki címről nem lehet beszélni, de a top 6-ról igen.
Nagyon érdekes.
És a top 6 az számít, az nagyon sokat számít.
Megnéztem Hadnagy Attilának és Diószegnek a szezonati sajtótájékoztatóját, egyébként Hadnagy Attilával volt egy külön beszélgetésem is kb. 2 héttel ezelőtt, és ő azt mondta, hogy azért nem igazoltak a román első osztályból, akkor még nem igazoltak, később aztán jött Minosotám a Szebenből, mert a román első osztályból beállított játékosok közül egyik sem kellett az edzőnek. Ehhez képest hoztak 3 játékost a román másodosztályból, és hoztak külföldről játékosokat. Ami az első meccsenként nem játszottak jól, sőt, megmerem kockázni, hogy nagyon nem érdemelték meg azt a győzelmet a JAS ellen. Nagyon gyenge színvonalú mérkőzés volt. Nagyon sok játékos a sérült a Sepsinek, ahhoz ez nem a Sepsi legjobb összeállítás, amiben most játszottak. Egyszerűen nem volt támadó cseréjük. Tehát az, hogy Bray végapályán maradt, és Kománt pedig nagyon-nagyon későn cseréltek el, azért, mert egyszerűen nem volt csatárcsere a kispadon, illetve volt csak éppen 16 éves gyerek, akit nem lehetett éles helyzetben becserélni, hanem folyamatosan, amikor Stork ezt kellett cserélni, akkor egyre defenzívebb lett a csapat, meg közben nagyon jó védő, meg középpályás cseréi voltak a kispadon. Az új játékosok közül nekem a Sepsi egyértelműen kitűnik, ugyancsak csereként áll be, de nagyon tetszett ez a Mihályló Neskovics, akit a Vosdovásztól hoztak, ez egy balszéről induló, de inkább támadó középpás vagy második csatárnak tűnik a srác, és nagyon-nagyon jó megmozdulásai voltak. Illetve hát ugye Komanda Korvinultól, akit már volt szerencsénk látni, itt Kolozsáron is egyébként a CFN-nél egy rövid időre megfordult. Ő azért látszik, hogy egy olyan csatár, aki viszonylag könnyen helyzetbe kerül, a nagyon nagy helyzetét elizgulta a Sepsin. Tehát volt egy helyzet egyedül a kapusra, és belepüfölt a kapusba, de alapvetően azt gondolom, hogy a Sepsinek, akik nagyon hiányoztak, és aki nagyon sokáig fog hiányozni, az Pöhn. Tehát az, hogy neki volt egy nagyon komoly sérülése, és be is jelentették, hogy az idei naptár évben nem fog pályára lépni. Az nagyon meg fog érezni a középpályájukat.
ezzel együtt nézd meg. Most arról beszélünk, hogy a Sepsi nem is igazán játszott jól, nem is igazán volt a, nem a legjobb keretével játszott, és mégis nyert egy nulla. Azért ez egy jó előjel.
Ismerjük innen a Fellegvárról ezt a jelenséget.
Igen, abszolút, és pont ugyanezt várom a CFR-től is.
Ugyanez volt egyébként, csak nem 1-0-ban, hanem 3-2-ben.
Hát, szerintem többet úgy szeptember környékén fogunk látni arra az erőviszonyokról.
Hát úgy az első nagyon tág következtetéseket szerintem olyan 3 forduló után le lehet vonni, és a többit meg olyan 6-7 után.
Igen, tehát, csak a 3-mal az a probléma, hogy ugye szeptember első hétig nyitva van a piac. Magyarul, aki 3-4 fordulót elront, annak még mindig van 3-4 hete igazolni.
De azt már beépíteni nem tudod december végéig.
Nem, tehát de az... tűzoltás.
Tűzoldás, én tudom, de most gondolj bele, hogy elrontod az első 3-4 meccsedet, utána igazából nem is biztos, hogy tudod, hogy miért rontod el. Oké, hogy rossz a játék, de miért rossz a játék? Mert a játékos nem tud annyit, vagy mert az első
tét meccsek... Kérdés az, hogy kit igazolhat.
Igen.
Tehát, hogy és utána... szerződés nélküli játékosokat többnyire. Nem?
Hát a szeptemberig szerződés, a vásárolja, de ugye ilyen például a román piacon a Rapidos azt járon kívül senki nem ad ki pénzt.
Igen, de oké, meghozod a játékost. Már nem veled edzőtáborozott, nem veled készült fel fizikailag, van, mit tudom én, 6-7, amíg felhozod a saját csapatod szintjére, mert okkal nem volt nyári alapozása, és legközelebb, amikor tényleg játszatni tudod, és be tudod építeni, az hát nem, az tavasszal van. Téli szünetben végigcsinálja a csapattal a felkészülést. Az tényleg csak tűzoltásra jó. Ha veszel valami...
Igen, csak a román csapatok, és főleg mondjuk a top 6-tól lefele, jellemző ez az állandó tűzoltás, igazáspolitika.
Ezzel teljesen egyetértek.
És ez a Botosánynak, ez a látványos ingadozása, hogy hol a top 6-ban van, hol pedig a kiesés ellen tűz, hogy éppen ezek a tűzoltás típusú dél-amerikai játékosok, vagy afrikai játékosok bejönnek, vagy nem jönnek.
Hát nézd meg a Kiskrajovát tavaly. Pocsékul vezetett klub, közepes kerettel, kiestek mind a sit.
Vagy ami még előfordulhat az, hogy az edző hoz magának olyan játékosokat, akiket ismer.
Igen, az még benne van.
Igen.
Az még
ez
benne
van.
Feltéve, hogy a játékosoknak nincs szerződésük, mert hogyha van, akkor azt nem fogod kifizetni. Kivéve, hogyha Rapid vagy, vagy Fecseszebe.
Igen, a Fecseszebe rásul pont ezekben a napokban az ott két új játékost, amik megint a teljesen értetlen kategória és információ szerint csapat administratív vezetőnek szintén is tépik a hajukat az emberek, hogy mit hozott a nyakukra Békáli.
Meg lehet látni ezt, hogy Békáli mesteri húzásai mennyit hoznak a konyhára. Mi viszont itt valahol a pálya szélére sodrottunk már, mint percileg, úgyhogy ugyanúgy a sorrendben Boros Miklósnak, Moldován Árpád Zsoltnak, Pálfi Csaba Sándornak és jó magamnak is megköszönöm a részvételt, a hallgatóknak pedig azt, hogy figyeltek ránk. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk, de lesz sport még ebben a műsorban, mert hogy 26-án indul hivatalosan az olimpia, előtte már lesznek jócskán, ugye, hát már szerdától kezdődően
foci meccsek
is akár, ahogy mondja Miki, úgyhogy lesz alkalom arra, hogy vagy a hír műsoraink okán, vagy pedig akár egy tetőterasz keretében újra sportról, és miért ne azon belül akár fociról is beszélgessünk. Köszönöm, hogy itt voltatok, a hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Viszont hallásra.
Ez a Tetőterasz.